Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A teljes büntetőjog reformját tűzte célul a jogalkotó, aminek része az eljárási szabályok módosítása is. A büntető eljárásjog kodifikációjának állapotáról kérdeztem a kúria elnök helyettesét, Kónya Istvánt. Milyen célokat tűztek ki a büntető eljárási törvény kodifikációjában, és most mi látszik ezekből maradéktalanul megvalósultnak?
Legelőször a célokról, arra könnyebb lesz válaszolni. Kormányzat jogpolitikájának része a jogalkotás, ez a kormányzat pedig az egész büntetőjog és büntető eljárásjog reformját tűzte ki célul. A kodifikáció során 2015. február 11-én kormányhatározat rögzítette a büntető eljárás kodifikációjának céljait, elveit. Ezek nagyjából a következőkben foglalhatók össze: hatékonyság, gyorsaság, célszerűség, koherencia és korszerűség. Ezek a követelmények vannak tehát a kodifikátorok elé célul tűzve, a normaszöveget ehhez kell alakítani. A büntetőeljárás kodifikációjáért felelős miniszteri biztos a következőképpen fogalmazott, hogy a büntető anyagi jogot és az eljárási jogot összevetve annyiban tapasztalható a kettőnek a különbözősége, hogy az anyagi jog az elsősorban társadalom érzékeny, ezzel szemben az eljárási jog szakma érzékeny. Úgy gondolom, hogy ezzel kolléga, ügyész kolléga kiválóan fogta meg a lényegét a különbözőségnek, ugyanis mind a kettő képviseli az adott állam, az adott kormányzat jogpolitikáját, azonban ameddig a büntető anyagi jog azt mondja meg, hogy mit nem szabad csinálni, és melyek azok a jogpolitikai célok, amelyeket a büntető törvényben egy adott kormányzat érvényesíteni akar, ehhez képest a büntető eljárási törvénynek pedig az a dolga, hogy ezeket a jogpolitikai célokat, ezeket eljárás rendjében érvényesítse. A üzenetet tartalmaz továbbá a büntető eljárási törvény, nem csak az elkövetővel szemben, hogy tudja azt, hogy az elkövetett rosszért felelősségre vonásban fog részesülni, joghátrányban fog részesülni, hanem üzenet a hatóságok és a bíróságok számára is, hogy ezeket a jogpolitikai követelményeket, az állam büntető igényét úgy érvényesítsék, hogy ez az üzenet az elkövetőkhöz eljusson. De úgy is lehet fogalmazni, hogy a büntetőeljárási törvény az tulajdonképpen az ügyészek, a bírák és a védőknek a legtágabb értelemben vett munkaköri leírása. Mindegyik számára feladatot tartalmaz. Arra a kérdésre választ adni, ami a második kérdése volt a szerkesztő úrnak, hogy tudnélik ezekből a célkitűzésekből mi látszik, hogy már megvalósult, és különösen maradéktalanul mi valósult volna meg, erre ma még nem lehet választ adni, hiszen a törvény még nincs elfogadva, és még távol van attól, hogy hatályos legyen. Olyan nagyon nincs távol, de ez még nem történt meg. Ezt most azért mondom, mert az előző büntetőeljárási törvény, a hatályos büntetőeljárási törvény, az 1998. évi 19. is, amely 1998-ban elfogadásra került, csak 2003. július 1-én lépett hatályba. És a hatályba lépéséig eltelt időben több mint közel a fele megváltozott és módosításra került. Tehát annak a kérdésre választani, hogy egy törvény a kitűzött célokból mit volt képes maradéktól megvalósítani, ahhoz először is meg kell várni, hogy ezt az országgyűlés elfogadja, utána pedig azt, hogy hatályba lépjen és alkalmazásra kerüljön. Tehát erre még így nem lehet választ adni most.
Arra lehet-e most választ adni a tervezet jelen állapotában, hogy a védő, a vád és a bíróság szerepe, hatásköre és felelőssége világos-e?
Igen, nagyon örülök ennek a kérdésnek. Tudnélik, a kodifikációs célkitűzések között az is szerepelt, hogy határozottan, markánsan különüljenek el az eljárási funkciók. Ez a funkció megosztásnak az elve, tudjuk, a büntető eljárásban a vád, a védelem és az ítélkezés egymástól elkülönülnek. Az érdekesség kedvére említem meg, hogy a változó, hiszen egyfolytában változik a kodifikáció során, a már megalkotott normaszöveg is a különböző észrevételeknek a hatására. Hiszen a bizottság, a kodifikációs bizottság az is maga átalakuláson ment keresztül, és több testület, több grémium foglalkozik a kodifikációs termékekkel, tehát az állandó alakulóban, változóban van. Most volt ennek egy olyan stációja is, amikor akkor ennek az évnek a májusában megszületett változat, az például a funkciók elkülönítésén belül nem említette külön a védelmet. Csak a vádnak az ítélkezéstől való elkülönülése jelent meg a tervezett normaszövegében, amelyet kritikával illettünk, így jó magam is, és örömömre szolgált, hogy szeptemberben ismét megjelent mind a három oldal a normaszövegben, tehát a mostani tervezet szerint, ismereteim szerint a vád, a védelem, ítélkezés egymástól való elkülönülése változatlanul szerepel. Ez azért fontos, mert kiemeli azt a helyzetet, hogy milyen oldalak együttműködése révén válik megismerhetővé, válik kiperelhetővé az anyagi igazság, és hogyan valósul meg a büntető eljárásnak a célja. A korábbi változat ugye azon az elvi állásponton volt, hogy azért nem kell külön megemlíteni a védelmet, mert hiszen védelmi funkciókat ellát a bíróság is, sőt, hát tulajdonképpen az ügyésznek is illik oda tenni a bíróság asztalára azokat a körülményeket, tényezőket, bizonyítékokat, amelyek adott esetben a terhelt érdekét szolgálják. És a bíróságnak meg nyilvánvalóan a terhelt felelősségét mentő, súlyosító minden körülményt figyelembe kell venni, nem csak a tényállás megállapításánál, de a büntetés kiszabásánál is. Ez azért ugye azért sántít, mert a bíróságnak ugyanakkor az is kötelezettsége, hogy adott esetben olyan bizonyítást vegyen fel, vagy folytasson le, amely adott esetben a vádat alátámasztó bizonyítékok megmérésére vonatkozik, vagy éppen a vád bizonyítását szolgálja. Alig ha lehet elmondani, hogy ebben az esetben a bíróság akár esetleg vádlói funkciókat is teljesítene, tehát meg kell jeleníteni, elkülönítve a védelmi funkciót, annál is inkább, mert az új büntető, a tervezet nagyon helyesen egyébként egy magasabb követelményi szintet támaszt minden oldallal szemben, és törekszik arra, hogy a felelősségek jól elkülöníthetők és számon kérhetők legyenek az eljárás résztvevőitől. Ez az anyagi igazság érdekének egy magasabb garanciáját hivatott szolgálni. A védelemmel kapcsolatban pedig egyenesen úgy fogalmaz, hogy a vádlottnak, vagy a terheltnek az eljárás minden szakában joga van a hatékony védelemhez. Egy kicsit talán mondjuk nehéz lesz majd ezt érvényesíteni, mert hogy annak megmérése, hogy ez a védelem mikor hatékony, az az eljárás más-más oldaláról nézve más eredményekre fog vezetni. Nyilvánvalóan, hogy az a vádlott, akit a tagadásával szemben marasztalni fognak, az nem fogja a védelmet a maga oldalából hatékonynak találni, de ez már más kérdés.
Világos-e az ma, hogy mi a vád, a védelem és az ítélkező bíró feladata egy büntető eljárásban?
Igen, természetesen világos, el van különítve, ez a hatályos törvényben is így van, és az újban is akként fog szerepelni. Ugye a bíróság feladata, és szerencsére most már ez is így szerepel a tervezetben ismét, az igazságszolgáltatás, az ügyész képviseli, ő a közvádló, az ő feladata az állam büntető igényének az érvényesítése, a védelemnek pedig az a dolga, hogy minden törvényes eszközt felhasználjon a védelem érdekében. Ugye ez is a tervezet alakulásának a folyamatában egyfajta szövegezésbeli vitaként került terítékre, és érdekes módon vitatárgyát képezte, hogy vajon a bíróság feladataként az ítélkezés vagy az igazságszolgáltatás jelenjen-e meg. Amellett kardoskodtam, és nagyon örülök neki, hogy a mások észrevételeivel együtt a magamé is megszívlelése került, és a bölcskodifikátorok végül ismét nem engedtek kevesebbet, hanem belekerült a törvénybe, és visszakerült a törvénybe a bíróság feladata, az igazságszolgáltatás. Ez nem a szavakon való nyargalás, hanem ennek nagyon mély tartalma van, és úgy gondolom, hogy egy nagyon reális és ősi társadalmi igényt fejez ki, hogy aki a bírósághoz fordul, az ott az igazságot keresse, az igazságot kapja meg, és nem kevesebbet. Az ítélkezés eszközút az igazság eléréséhez, az ítélkezés által valósul meg a bíróság igazságszolgáltatási feladata vagy funkciója. Úgy gondolom, hogy a jogkereső közönségnek, de szövegezhetünk szerintem bátrabban, az egész nemzet számára nem lehet kevesebbet ígérni annál, mint amit idáig kapott, vagy amire idáig számíthatott, tudnélik, ha a bírósághoz fordul valaki, akkor igazságszolgáltatást kell kapnia, akármelyik oldalról nézzük is. Nem lehet kevesebbet ígérni, és nem az odavezető utat kell megjelenteni, hanem magát, a végcélt, azt, hogy igazságszolgáltatást teljesen a bíróság által. Példaként hoztam fel erre, és hadd említsem meg azt, hogy az igazságszolgáltatás fogalmának ilyen szinonimákkal való helyettesítése, vagy hasonló rokonértelmű szavakkal történő pótlása, hogy ítélkezés, jogszolgáltatás. Ezek azért veszélyesek, mert például a jogszolgáltatást mások is végeznek. Közigazgatás, közjegyző, stb. Az igazságszolgáltatás az, ami alaptörvényben deklarált szint kizárólag bíróság útján történik. Ez a harmadik államhatalmi ágnak a nagyszerű feladata, és ettől kevesebbet adni nem szabad. Az jogszolgáltatás, ítélkezés, mondtam ugye a nyár folyamán, amikor egyszer a korábbi tervezetről beszélgettünk, hogy a jogszolgáltatássá degradált igazságszolgáltatás, vagy akár az igazságszolgáltatás követelményigényben fel nem lépő önmagában az ítélkezést említeni, tehát a jogszolgáltatás az oda vezethet, hogy fel lehet használni a bíróságot olyasmire, aminek távol kell tőle állnia, a koncepciós perekre. A jogszolgáltatásnak lehetett az eredménye egy valós céltól eltérő bírósági produktum, ami ott esetben mártírokat produkált, mondjuk mint Nagy Imrét, vagy az 56-os hősöket. Ha a bíróságnak az az igénye, hogy igazságot szolgáltat, az nem engedheti meg, hogy olyan embernek állapítsák meg a bűnösségét és büntessék meg, aki ártatlan. Ezért nagyon fontos erre a fogalomnak a tisztaságára és igényességére ügyelni.
Az eljárásjog ad elég eszközt a bíróságok kezébe arra, hogy az anyagi igazságot, tehát azt, ami történt, derítse ki?
Ezt az igényt meg is fogalmazza a kodifikáció, és maga a törvényszöveg is. Tehát alapértékként kezeli a kodifikáció az anyagi igazság elvén nyugvó büntetőjogi felelősség levonást. A törvény szövegében a bizonyítási résznél akként is kerül ez megfogalmazásra, hogy a bíróság, az ügyészség és a nyomozóhatóság a maguk döntéseit a valóság hűtényállásra alapítják. Ez az anyagi igazság követelményének a megjelenítése. Tehát erről nem mond le a magyar büntető igazságszolgáltatás. A törvényhely, a tervezet indokolása pedig nagyon szépen ki is fejezi azt, hogy a magyar igazságszerető és igazságkereső nép. Ezzel a néppel, ezzel a nemzettel, ezzel a tradícióval az opportunista felfogást, a kialkudott igazságot nem lehet elfogadtatni. És azért örülök neki, hogy ez külön ki is emeli a kodifikáció, mint törekvést, hogy az anyagi igazság megismeri, anyagi igazság elvén nyugvó igazságszolgáltatásról, büntető jogalkalmazásról a magyar büntető eljárás nem mond le.
Kónya Istvánt, a kúria elnök helyettesét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Ismét hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.